Békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva egy genfi zsoltárt énekeljünk, a 42. zsoltárt, annak az első versét, így kezdődik, mint a szép híves patakra. Helyünket elfoglalva, énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. A 457. dicséretnek mind a három versét énekeljük. A 457. dicséret arról szól, hogy Jézus találkozni akar velünk, jön hozzánk most is. Így kezdődik, ó Jézus, árva csendben. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan megtalálható a János szerinti evangélium 17. részében, a 20. verssel kezdődően, a 26-ig így. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, hogy mi, ahogy mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismer meg téged, de én megismertelek. Ők is felismerték, hogy te küldtél el engem, és megismertettem velük a te nevedet. És ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek! Válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, neked adunk hálát, a te kegyelmedért vagyunk hálásak, Urunk, mert eljöttél ebbe a világba, Jézus Krisztusban, megszólítottál bennünket, és elhívtál, hogy a tieid legyünk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy rátekintettél a mi mulandó életünkre, egyszerű helyzeteinkre, rátekintettél mindarra, ami annyira emberi ebben a nagy teremtett világban. Köszönjük, hogy megláttad a szükségeinket, megláttad a helyzeteinket és a küzdelmeinket. Köszönjük, hogy megértetted ember voltunkat. Hálásak vagyunk, hogy akkor is szeretsz bennünket, hogyha bűnösek vagyunk, hogyha engedetlenek vagyunk. Köszönjük, hogy kiválasztottál minket az üdvösségre, hogy ne csak most ebben a világban, hanem az örök életben is a tieid lehessünk. Kérünk, hogy jelentsd ki magadat, jelentsd ki a te igazságodat a te igédben, és szent lelked által áldj meg, szólíts meg bennünket, vezesd a mi gondolatainkat, és taníts minket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének hirdetésére készülve a 172. dicséretet énekeljük. A 172-es dicséret így kezdődik, szükölködünk nagy mértékben. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, János evangéliuma 17. részében, a 20. versben így. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Jézus elfogása előtt, mielőtt megérkeznek a főpapnak az emberei, az áruló Júdás vezetésével egyedül van és imádkozik. Úgy hívjuk ezt a részt, hogy Jézus főpapi imádsága, ebből olvastam fel egy részletet. Mégpedig azt a részletet, újra ebből a 20. verset, amikor Jézus azt mondja, hogy nem csak azokért a tanítványokért imádkozik, akik ott vannak körülötte, talán a 12 vagy egy tágabb kör, akik majd szét fognak futni, amikor őt elfogják, hanem azokért is, akik a tanítványoknak a szavára később hisznek benne. Vagyis értünk is. Egy személyes élménnyel szeretném kezdeni ezt a igehirdetést, vagy folytatni a bevezetést, amik néhány évvel ezelőtt nagyon megbetegedtem, nem csak úgy, hogy köhögtem, hanem az is problémát okozott, tervezni kellett, hogy elmenjek a mosdóig, így megtanultam, hogy bizony nagyon nehéz a betegeknek a sorsa, és utána, amikor már lábadoztam, egyik presbiter testvéremmel találkoztam, és valahogy a beszélgetésben mondta, hogy hát ő tudta, hogy meg fogok gyógyulni, mert ő imádkozott értem. Akkor nagyon sokat jelentett ez a mondat, hogy imádkozott értem. Nem, mintha nem tudtam volna, hogy imádkoznak értem, hogy vannak testvérek, akik a szolgálatért is imádkoznak, de akkor ez valami egészen új értelmet kapott, ez a imádkoztam érted mondat. Van egy régebbi történet, és ezt nem szabad kihagyni ilyenkor, amikor egy asszony, akinek van egy fia, de a fia, hát így finoman fogalmazunk, nem csak, hogy nem keresztény, hanem az egész élete egy csapongó, és mindenféle dolgokat művel, mindenféle bulikba jár, ma így mondanánk, vannak szeretői, partnerei, egyebek, és ez az asszony, akit Mónikának hívnak, keresztény, mélyen hívő asszony, és imádkozik a fiáért. És hát úgy tűnik, hogy nem lesz belőle semmi. Hiába imádkozik, kitartóan nem lesz belőle semmi. Azonban nagyon érdeklődik ez a fiatal ember az iránt, hogy hogyan is lehetne, mert jogász, jogot tanul, hogyan is lehetne igazán jól beszélni, meggyőzően érvelni, ugye ez egy fontos dolog. És hát pont Milánóban él, ahol van egy püspök, Ambrus püspöknek hívják ezt a híres embert, aki nagyon jó szónok, hát az, amit mond, az annyira nem érdekli őt, de a technika az nagyon. Mármint ahogyan el kell mondani, mert olyan meggyőző ereje van. Egyébként, jól emlékszem, ezt a püspököt úgy választották püspökké, hogy azt hiszem, még meg sem volt keresztelve, tehát utána ment végig ezeken a dolgokon, egy nagy nép felbuzdulás volt abban az időben ez. És egyszer, amikor ott van a kertjében, egyszer azt hallja a szomszéd házból egy hangot hall, vedd és olvasd. És akkor ezt érti, hogy ez a Bibliára vonatkozik, kinyitja, és azt találja benne, ami Istennek az üzenete. És végül is a következmény az lesz, hogy ez a kicsapongó életet élő, ez a léha fiatal ember megtér, megkomolyodik, és utána belőle lesz a kezdeti korszaknak az egyik legnagyobb tanítója, ugye Szent Ágostonnak hívják a katolikus testvérek, eredeti nevén Augustinus. Szóval az imádság azért mégiscsak jelent valamit, talán mondjuk így. Szóval nem baj, hogyha imádkozunk egymásért, hogyha imádságban hordozzuk egymást, valami módon ez is összefüggött bizonyára azzal, hogy majdnem egy évvel, vagy lehet, hogy pont egy évvel ezelőtt elkezdtük azt, hogy a gyülekezet tagjaiért is imádkozunk egyenként, és név szerint nem csak úgy általában, hanem mindenkiért, akiről tudunk valamit, akiről legalább a nevét tudjuk, legalább azt tudjuk, hogy megfordult itt a templomban, imádságban hordozzuk. Ami csodálatos dolog, hogy Jézus imádkozott értünk. Imádkozott a tanítványokért, és imádkozott értünk. Imádkozott a tanítványokért, mert tudta, hogy mi vár rájuk. A tanítványok nem tudták, hogy mi vár rájuk. Ők nem tudták, hogy mit hoz a holnap. Nem tudták, hogy milyen nehézségeik lesznek. Azt tudták csak, hogy jó Jézussal lenni. Volt köztük, aki biztosan tudta, Péter ki is jelentette, te vagy a Krisztus, te vagy a megváltó. Jó együtt lenni azzal, aki ilyen csodákat tett, mint Jézus. Jó együtt lenni azzal, akiről azt lehet hinni, hogy ő lesz Izraelnek a megváltója, akinek a tanítása egészen új perspektívákat jelent. Megszokták, hogy együtt vannak Jézussal. Megszokták, hogy ő gondoskodik róluk. Megszokták, hogy utat mutat, hogy lehet tőle kérdezni. Hogy egy egészen másfajta dolgot élhetnek meg, mint korábban. Hozzászoktak ehhez. És most ez a Jézus, aki emberileg is közel állt hozzájuk, és akiben felismerték a világ megváltóját, most elvétetik tőlük. De ők nem tudják még ezt. És Jézus számára ez különösen is fontos, hogy ezt a nehéz időt, ezt túl tudják élni. Ismerjük, 3 napról van szó, hiszen 3 nap múlva majd Jézus feltámad. Jézus tudja, azt is tudja, hogy mi vár rá, de a tanítványok ezt egész másképp fogják megélni. Ők elveszítik, valóban elveszítik az Úr Jézust, valóban elkerül tőlük, és ők úgy fogják megélni, hogy örökre elveszítették. Pont úgy fogják megélni, mint ahogy mi megéljük, amikor egy hozzátartozónkat veszítjük el, amikor ezt éljük át, ezt a veszteséget. És az ő számukra, bocsánat, hogy így mondom, ez még nagyobb veszteség, hiszen azt hitték, abban bíznak, hogy ő szabadítja meg Izraelt, hogy benne beteljesedett az, amit Isten mondott, az ígéret teljesedett be. Elveszítenek valakit, elveszítik a reménységüket, mindent elveszítenek. Jézus imádkozik értük, hogy el tudják viselni ezt az időszakot. Imádkozik értük, mert ő tudja, hogy mi vár rájuk. A tanítványok nem tudják, hogy mi vár rájuk. Fontos, hogy nem csak erről szól az imádság, hanem arról is, hogyha már imádkozik Jézus, hogy utána pedig, ami a feladatuk, amit rájuk bíz, azt végre tudják hajtani, és hogy abban meg tudjanak állni, és meg tudjanak maradni ebben a megbízatásban. Nem is tudom, hol beszélgettünk arról, nem olyan régen, hogy Jézus ugye kiválasztja a tanítványait, és hát emberi szemmel nézve ezek a tanítványok lehet, hogy nem a legalkalmasabbak erre a feladatra. Mert hogy hát azért a 12 között viszonylag kevés az akadémikus, Nobel-díjas se akad, aztán atomfizikus se sok van közöttük, hát egyszerű halászok, sőt, még van, aki ilyen megvetett vámszedői szakmát űz. Szóval nem csak, hogy egyszerű emberek, hanem olyanok, akiket lehet, hogy más nem választana be egy olyan csapatba, aminek az a feladata, hogy az egész világon hirdessék az evangéliumot. Nem csak egy kicsi projekt ez, hanem nemzedékeken átívelő feladat. Gondoljunk bele, a tanítványok végső soron példát adnak a Krisztus követésből, és az ő példájuk az, és az ő bizonyságtételük az, ami most már mondhatjuk, évezredeken keresztül meghatározza, hogy emberek menjenek Krisztushoz. Talán még nagyobb feladat, mint bármilyen missziót végezni, hiszen az ő bizonyságtételük által iratik le a Szentírás, és kerül elénk, és ismerhetjük mi is mindazt, ami történt. Szóval ezek a tanítványok azok, akiknek a hitéért imádkozik Jézus. És egyszerre ott vagyunk ebben az imádságban mi is. És kicsit ugyanez a helyzet, mint a tanítványokkal, minden tekintetben. Mi nem tudjuk, mit hoz a holnap. Az Úr tudja, mit hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy mi következik. Ő tudja, hogy mi következik. Nem csak azt tudja, hogy mi következik, hanem ismeri az életünket. Tud rólunk mindent. Olyan jó, kicsit visszakanyarodok az igehirdetés elejére, olyan jó érzés megtudni, hogy imádkoznak értem, és nem vagyok ebben egyedül azért. És olyan jó tudni azt, hogy az Úr Jézus imádkozik értem. Hogy bármi történik, ő imádkozott értem. Ő tudta, hogy mi vár rám. Ő tudta, hogy milyen élethelyzeteim lesznek, és imádkozott értem. És akkor is imádkozott értem, akkor is érvényes ez az imádság, amikor nem az ő küldetésében jártam. Akkor is érvényes ez az imádság, amikor nem azt tettem, amit ő jónak lát. Sőt, lehet, hogy pont ellene lázadtam fel. Sőt, lehet, hogy pont úgy éreztem, nem kell nekem az Isten. Mert tudom a magam erejéből, van eszem, kitartásom, képes vagyok megvalósítani én magam. És akkor sem fordult el tőlem, akkor is imádkozott értem. Lehet, még nagyobb bajban voltam, mint mikor hozzá kiáltottam kétségek között. Legalábbis az üdvösségem még nagyobb bajban volt akkor. Szóval mindig előre imádkozott értünk, és imádkozik értünk az Úr Jézus. Hadd legyen ez egy biztatás is, nem tudjuk, mit hoz a holnap, nem tudjuk, mit hoz ez a mai nap sem, nem tudjuk, hogy a sikereket, az örömöket kell elhordoznunk, vagy éppen a nehézségekkel kell megküzdenünk. De az Úr Jézus imádkozott értünk. Imádkozott értünk, mert az övéi vagyunk, mert hozzátartozunk, mert az ő kegyelméből élünk. Ő tudta, hogy ott kell álljon mellettünk. És az imádkozott értünk, ez előre történt. Nem utólag, nem akkor ott csupán, hanem előre. Még meg sem születtünk, ő már elhívott, kiválasztott bennünket, hogy az övéi legyünk. Ő már döntést hozott arról, hogy mi hozzá fogunk tartozni. Lehet, hogy mi még lázadoztunk, lehet, hogy mi még mással voltunk elfoglalva, mi még kétkedtünk, mi még nem tudtuk, hogy mit jelent az Isten kegyelme, mi még nem tapasztaltuk meg, hogy mit jelent, hogy megragadotta bennünket az Istennek a szeretete, de ő már imádkozott értünk. Imádkozott értünk, mert fontosnak tartott, mert szeretett, mert tudta, hogy az ő népének a tagjai vagyunk, hogy oda választott ki. Nagyon fontos ez a megelőző imádság. Azt mondja itt egyik helyen, hogy már a minden idők előtte szerette Jézust, és döntött felőle. A világ, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Ugye arról is nem olyan régen tanultuk valahol hittanórán is, a hittanosoknak is néha előfordul, hogy teremtés történetről tanulunk, meg talán a konfirmandusoknál is felmerült ez, hogy hol is kezdődik a Biblia kezdetben. Ugye a történet kezdetben, a teremtéssel kezdődik. Azt mondja ez az ige, hogy ott az a bibliai kezdetben, az első szava a Bibliának, az Ószövetség első szava, hogy Jézus azt mondja, hogy az előtt. Nekünk minden ezzel a kezdetbennel kezdődik, mert előtte nem volt semmi. Utána lett valami, amit Isten megalkotott. De már Istennek a szeretete ott kezdetben megvolt. Már ott kezdetben tudta, hogy Jézus nem lesz egyedül ebben az imádságban. Már ott tudta, hogy el fogja küldeni az ő fiát erre a világra, hogy megmentsen bennünket, hogy örök élettel ajándékozzon meg, és visszafogadjon az ő népe tagjai közé. Isten már ott tudta, hogy mellettünk fog állni, és hogy ki akar választani bennünket. És tudta, amikor Jézus vállalta értünk a kereszthalált, hogy szükségünk van erre. Szükségünk van a megváltásra, szükségünk van annak az átélésére, hogy nem hagyott egyedül minket. Hogy bármi történik, ott áll mellettünk. Hogy az ő szeretete megújít, hordoz és segít bennünket minden időben. Így imádkozik Jézus, és így biztatás mindez számunkra. Kedves testvérek, először még azt szeretném majd még egyszer hozzáfűzni mindehhez, hogy ez azt jelenti, hogy mi benne vagyunk az Úr Jézusnak az imádságában itt egyen-egyenként, és úgy vagyunk benne az imádságában, hogy és Jézus előre tudta, hogy mi vár ránk. És itt úgy látom, nagyon fontos azt is megérteni, hogy amikor Isten megteremtette a világot, vagy amikor elküldte a prófétákat, elküldte a bírákat, vagy kiválasztotta a királyokat, vagy akár kiket, misszionáriusokat, szolgákat választott ki magának, akkor ezek nem esetlegesen történő dolgok voltak. Hogy az Istennek a terve egy olyan terv, ami előre el van döntve, ami nem olyan improvizatív. Nem tudom, hogy ki hallotta ezt, hogy mindenki azt gondolta, hogy a nagy Szovjetuniónak hatalmas stratégiái vannak a jövőt illetően. Aztán, amikor elkezdték kutatni, kiderült, hogy az egész egy nagy improvizáció volt. Tehát lehet, hogy voltak rövidtávú tervek, de egyáltalán nem az a nagy, megtervezett dolog volt. Tehát az Isten terve nem ilyen. Isten megtervezte, hogy ő mit akar. És tudta, hogy egyházat akar. Tudta, hogy el akar hívni bennünket. És az ő tervét nem állítja meg semmi. Néha úgy tűnik, mintha mégis csorbát szenvedne ez a terv. Sőt, amikor Jézus imádkozik, akkor pont a tanítványoknak egy olyan élményük lesz, hogy nem jött össze. Hiszen Jézust elfogják, hiszen keresztre feszítik, hiszen meghal, és ők ott maradnak egyedül, nélküle. De hányszor látszik ez, nem jött össze. Hányszor látszik majd a történelem folyamán, hogy úgy tűnik, minthogyha hát ez a dolog most már olyan leszállóágba kerülne, azaz, ami az evangéliumnak az üzenetét jelenti. De kedves testvérek, ne felejtsük el, hogy Isten nem improvizál. Ő tervez és végrehajt. És minden úgy történik, ahogyan ő jónak látja. Ő tudta, hogy az egyháza állni fog. Ő tudta azt is, hogy ez az egyház, ha kell, meg tud újulni a Szentlélek erejével. Újra tud formálódni a Biblia alapján. Ő tudta, nekünk szükségünk lesz az evangéliumra. Ő tudta, hogy szükségünk lesz rá az életünkben. És tudta, hogy az szólni is fog és hangozni fog felénk. Isten terve értünk van. Nem véletlenszerű. És eddig is látjuk, hogy nem véletlenszerű az, ami történt, hanem az ő akarata szerint, hogy ott avatkozik bele a dolgokba, ahol ő jónak látja. Ha kellett, jött egy perzsa uralkodó, aki hazaengedte a büntetésből babiloni fogságba vitt népet. Ha kellett, jött egy nagy Sándor, aki legyőzte a perzsákat is. Ha kellett, jött egy Makabeus Judás, aki kivívta Izrael függetlenségét. Ezt ne keressük a Bibliában, a mi Bibliánk itt véget ér Izrael történetében. És ha kellett, akkor jött az Úr Jézus, és megmutatta a világnak, hogy milyen az Isten akarata. Tökéletesen megmutatta, hogy az Isten valóban szeretett. És ha kellett, akkor támasztott teológusokat, támasztott augusztinuszokat. Ha kellett, akkor odaállított királyokat, vagy odaállított reformátorokat. Ha kellett, voltak olyanok, akiket kiválasztott és elhívott az ő terve szerint, úgy, ahogyan elgondolta, ahogyan ő véghez vitte. Isten terve valósul meg a világban, és bennünket hív, hogy legyünk részesei ennek a tervnek. Legyünk részesei az egész életünkben. Ez a terv az egyházra vonatkozik. Az egyházra, mégpedig nem egyszerűen csak erre a gyülekezetre, hanem arra az egyházra, amit Isten az ő döntése szerint a világ kezdetétől fogva, annak végezetéig egybegyűjt. Szent lelke és igéje által, az evangélium hirdetése által. Amiben ugyanúgy vannak benne az apostolok, mint hitvalló őseink, reménységünk szerint mi magunk, és bizodalmunk szerint gyermekeink, unokáink, és mindazok, akiket elhívott az Úr. Ő az, aki kiválasztja ezt a sereget, és megőrzi, és megtartja. Az egyház nem azért marad meg, mert úgy alakulnak a külső körülmények. A külső körülményeket Isten alakítja úgy. Nem olyan régen egyik presbiterünk beszélt arról, egy csendes napon, munkatársi csendes napon, nem voltunk valami sokan, körülültük ott azt az asztalt néhány éve, és beszélt arról, hogy a reformációkor milyen csodálatosan alakultak a körülmények. Hogy akkor, amikor Luther kiállt, akkor voltak olyan érdekek, akiknek ez jól jött, és mellé álltak Luther mellé, és az ügy mellé. De hogy ez nem azért volt így, ezt ott is tisztáztuk, és ő is elmondta, mert szerencséje volt, hanem mert így rendezte az Úr. És amikor az Úr Jézus megjelent, és amikor elvégezte a világ megváltását, nem azért volt úgy, hogy volt egy nagy birodalom, amelyikben volt egy hanyatlás, volt egy keresés az emberekben, volt egy városias életmódban egy gyökértelenedés, és szinte örömmel fogadták az evangéliumot nagyon sokan, és fogadták el, mert véletlenül pont szerencsés helyzet volt, hanem azért, mert Isten ezt így készítette elő. És akkor, amikor mi meghalljuk az evangéliumot, amikor mi megértjük, hogy az Isten szeretete megragad bennünket, bárhol vagyunk, és nem tudunk ellenállni, az nem így, nem azért van, mert véletlenül pont úgy szólt, hanem ezt ő így akarta. Ezt ő így tervezte, mert az Úr Jézus értünk és egyenként imádkozott, mi benne vagyunk ebben az imádságban. Ez tehát az egyházról, az Isten népéről szól, amelyet Isten eleve elhívott és eleve kiválasztott. De természetesen ez igaz nem csak az egyházra, nem csak az ő tervére, hanem igaz a mi életünkre is. Igaz az életünkre is, hogy elhatározta azt, hogy az övéi legyünk, hogy hozzá tartozzunk, hogy figyelemmel kíséri az életünket, és gondoskodik rólunk. Nem csak akkor, amikor már döntöttünk mellette, hanem előtte is, csodálatosan működik az ő terve, az ő útja, hogy elvezessen bennünket oda, hogy elfogadjuk őt, hogy igent mondjunk az ő hívó szavára. Így benne van mindez ebben az imádságban, nem csak értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. És ez egyszerre a tanítványok feladata, hogy az ő szavukra higgyenek benne. Nem kis feladat, hiszen 2000 esztendőre szól ez a bizonyságtétel. De kedves testvérek, egy kicsit hasonló a mi helyzetünk is, mint a tanítványoknak a helyzete. Mégpedig nem abban csupán, hogy Isten jól tudja életünknek a sorát, tudja, hogy mi az, ami még ránk vár, hanem abban is hasonló, hogy egyszerre a bizonyságtétel is a feladatunk. A tanítványok közel 2000 évre határozták meg a bizonyságtételükkel, a tanúskodásukkal az evangéliumnak a sorát, és most a mi dolgunk az, nem tudjuk mennyire, de hogy a következő nemzedék számára mindenképpen, hogy bizonyságot tegyünk ebben a világban. Hogy odaálljunk az Istennek a seregébe, hogy odaálljunk a bizonyságtevők közé, hogy meglássuk azt, hogy nem rólunk szól a világ, hanem Istenről, meglássuk azt, hogy mi a feladatunk, hogy Isten mit szánt nekünk, hogy azt akarja, hogy őt szolgáljuk, és hogy ezt a szolgálatot tegyük az első helyre az életünkben. Igen, erre hív bennünket ez az imádság most, hogy lássuk meg azt, hogy nekünk szükségünk van az Istennek a vezetésére, szükségünk van az ő útmutatására, és szükségünk van arra, hogy hozzá tartozzunk, és az ő akarata szerint éljünk ebben a világban. Azt tervezte, úgy gondolta, hogy mi, akik itt vagyunk, a mi dolgunk, hogy általunk megismerje a világ az Urat. Krisztus által, Jézus földi élete által a tanítványok megismerték az Isten szeretetét. A tanítványok, az első tanítványok bizonyságtétele által a következő nemzedék megismerte a Krisztusban megjelent üdvösséget. És ez így ment tovább, és tovább. És most mit vagyunk mi? És az a kérdés, hogy tudjuk-e. Isten azt akarja, hogy a mi bizonyságtételünk által, hívő életünk, engedelmes hívő életünk által a világ megismerje Isten szeretetét. Hogy újabb és újabb kiválasztottak találkozhassanak vele, hogy megmeneküljenek a kárhozattól, és az örök életre jussanak. Így imádkozik értünk Jézus, hogy mi ezt merjük vállalni, hogy mi ebben kövessük őt. De kedves testvérek, de szeretném elmondani, nem arról van szó, hogy ez egy opció a kereszténységben. Nem arról van szó, hogy lehetek úgy hívő ember, hogy ó, hát én hívő ember vagyok úgy magamnak, de a többiekkel hagyjatok békén. Ez így nem működik. Akiket elhívott Jézus, az ő dolguk az, hogy megismerjék, És az ő dolguk az, hogy tanúskodjanak. Hogyha kinyitjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részét, a 8. versben azt mondja Jézus, amikor elbúcsúzik tőlük, amikor a mennybe felvitetik, és lesztek nékem tanúim. És elmondja, hogy egészen a föld végső határáig. Nem azt mondja nekik, hogy figyeljetek, majd jól ellesztek, ne foglalkozzatok semmivel. Azt mondja, tanúk lesztek. Akik hisztek bennem, tanúk lesztek. Vagy hogyha a Máté evangélium a végét lapozzuk fel, a missziói parancs, ami el szokott hangozni itt is a keresztség alkalmával, azt mondja, tegyetek bizonyságot. Azt mondja, tanítsátok, kereszteljétek meg, menjetek el. Azt mondja, hogy akik ismeritek Istennek a szeretetét, ezt nem tarthatjátok magatokban. Vagyis, ha jól értem, és remélem jól értem, ez azt jelenti, hogy hinni Istenben, azt is jelenti egyszerre, hogy neki szolgálni. Nem csak azt jelenti hinni Istenben, hogy Uram, olyan jó lenne, hogyha ebben, meg ebben segítenél. Jó dolog, hogy imádkozhatunk így is. És kell is, hogy imádkozzunk, és egymásért is tudjunk imádkozni. De azt is jelenti, hogy Uram, mi a te terved velem? Mit akarsz? Helytállok úgy, ahogyan te tervezted? Én vagyok az, aki bizonyságot tesz ebben a világban, az engedelmességemmel, az életemmel, az időmmel, a szeretetemmel, érted élek? Vagy pedig inkább úgy gondolom, hogy hogy valahol ugye az oldalban elleszek. Nincs ilyen, csak egy valami van, vagy egészen Krisztuséi vagyunk, vagy nem vagyunk az övéi. Egészen az övé lenni az, azt tenni, amire bennünket elhívott, amit ránk bizott, azt teljesíteni. Mert hogy az ő népének a tagjai vagyunk, ő a fej, mi néki tagja, ő az, aki megmondja merre, és nekünk pedig az a dolgunk, hogy kövessük őt. Amikor imádkozott Jézus értünk, imádkozott a helyzeteinkért, imádkozott minden könnyes pillanatért, imádkozott mélységeinkért, kétségbeeséseinkért, és imádkozott a bizonyságtételünkért. Hogy a hitünk ne csak magunknak legyen, hanem hogy valóban legyen só és legyen kovász, ami bizonyságtételünk. Abban a világban, amiben élünk, abban az országban, ahová az ő akarata szerint születtünk, abban a városban, ahol vagyunk, ott legyünk azzá, amivé Isten rendelte. Imádkozott értünk Jézus, ne menjünk szembe ezzel az imádsággal, örüljünk neki, örvendezzünk neki, és formáljon bennünket ez az imádság olyanná, amilyenné Isten szeretné. Ezt kívánom magamnak, és ezt kívánom mindnyájunknak. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára. A 298. dicséret, most egy kicsit többet fogunk énekelni, de úgy éreztem, hogy ez a három vers az, ami úgy összefoglalja azt a választ, amit igazán kell adnunk, és amit mondben utat mutat nekünk. 298. dicséret, 8-9-10. Versek, és bár kioltja életem, és bár kiontja vérem, mindezt javadra szenvedem. Jézusról mondja ezt az ének. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egyenként vigyük kéréseinket, hálaadásunkat az Úr elé csendes imádságban. Imádkozzunk. Amen. Kedves testvérek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, néha olyan magabiztosak vagyunk, és úgy tudjuk, hogy mit és hogyan kell csinálni. Máskor meg úgy tűnik, hogy teljesen váratlanul össze is omlunk. Urunk, köszönjük, hogy mindig velünk vagy. Sem magasság, sem mélység nem választhat el tőled bennünket. Köszönjük, hogy eljöttél értünk. Csodálatos tudás hallani azt, hogy imádkoztál az életünkért. Imádkoztál az üdvösségünkért. Imádkoztál azért, hogy meghalljunk téged, hogy megértsünk, hogy elfogadjuk a te szeretetedet. Köszönjük, hogy ezzel a szeretettel, elfogadással jössz hozzánk. Hisszük, hogy elsősorban a te kegyelmedre igaz az, hogy a szeretet mindent elfedez. Kérünk téged, hogy segíts bennünket is, mi is tudjuk egymást igazán szeretni, úgy, ahogyan te tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy hívtál, köszönjük, hogy megláttál minket, köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, hanem mellettünk maradsz minden időben. Ó, Urunk, adj bátorságot, igen, mondani mindig hívó szavadra, adj bátorságot arra, hogy lehessünk a tieid, nem a külső körülményeket nézve, hanem egyedül a kegyelmedben bízva. Urunk, látod az életünket, látod a dolgainkat, most is imádkozunk magunkért, önmagunkért, körülöttünk levőkért, családért, szeretteinkért, azokért különösen, Urunk, akiket szeretnénk közelebb vinni hozzád, hogy ismerjenek téged, hogy a te szeretetedben megerősödhessenek, hogy örök életet nyerjenek a te kegyelmed által. És imádkozunk testvérekért, gyülekezeti tagjainkért, különösen is a betegekért, gyógyulást remélőkért, vigasztalásra szorulókért és gyászolókért, kétségek között levőkért, azokért imádkozunk, Urunk, akiknek nincsen nyugalom a lelkében, akiknek nincsen békesség az életében. Kérünk, könyörgünk, légy közöttünk, maradj velünk, segíts bennünket. Imádkozunk egyházunk és keresztény egyházaink bizonyságtételeért ebben a világban, és imádkozunk ezen a napon ünnephez közeledve, különösen is a mi magyar népünkért és országunkért. Urunk, csoda, hogy megtartottál bennünket több mint 1000 esztendőn át. Ebben a nagy forgatagban, ebben a nagy átjáróházban hisszük, hogy ez nem véletlen volt. Hisszük, hogy ez a te akaratod volt, hogy bár sok baj és sok nehézség érte ezt a nemzetet, mégis itt vagyunk, egyedül a te kegyelmedből. Kérünk, hogy tedd az életünket értelmessé, segíts, hogy valóban felismerjük a te akaratodat mindnyájan, és segíts nekünk, hogy tudjunk szolgálni az egész ország felé a te szereteteddel. Imádkozunk vezetőinkért, egyházunk, egyházaink, népünk, országunk vezetőiért. Kérünk, hogy te adj bölcsességet nekik. Urunk Istenünk, kegyelmesen tekints ránk, amikor készülünk az ünnepre, nem csak erre a mostani nemzeti ünnepre, amikor emlékezünk, hanem amikor készülünk erre az 500 éves évfordulóra is. Adj megújulást, adj megerősödést, hadd láthassuk, hogy a te kegyelmedből volt a múlt, van a jelen, és lesz a jövendő is. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért, atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Közösen is imádkozzunk fennhangon, együtt mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. az áldás és a nemzeti imádságunk előtt. A záró énekünk a 200. dicséret, a 200. dicséret 6 verse, Ó, maradj kegyelmeddel! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.